Mai beszélgető társam egy olyan ember, akinek neve szintén egybeforta hiteles és kiegyensúlyozott híradással, egy olyan újságíró, akit évtizedek óta ismerhetünk a képernyőről, és akinek a munkája a televíziós hírműsorok világában meghatározó szerepet tölt be. Szellő István az RTL híradó első műsorvezetője, 1997 óta a televízió munkatársa. Az RTL előtt a Magyar Televízióban dolgozott, ahol szerkesztő műsorvezetője volt, többek között a Panoráma című politikai magazinműsornak. A műsorvezető lassan 30 éves RTL-es pályafutása alatt tudósított az orosz és kétszer az amerikai elnökválasztásról, riportfilmet készített a polgárháború sújtotta Sierra Leone-ban a gyermekkatonákról és a véres gyémántokról, a Közép-afrikai Köztársaságban Bokassa császár örökségéről forgatott, valamint a 21. század és a házon kívül című műsorokba is készített riportokat. István tehetséges sportoló is, sokáig a budapesti honvéd párbaj törvívója volt, de a teniszért is rajong. Vendégem tehát Szellő István, üdvözöllek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
Témakörönként megyünk, István, sorolom, hogy miből válogathatsz, pontosabban te döntöd el, hogy mivel kezdjünk. Az első témakör a kezdetek és a pályaválasztás, a második az első évek, a harmadik a háborús övezet, és az utolsó a hírember. Melyikkel kezdjünk?
Amelyikkel szeretnéd.
Rendben, akkor kezdjük a kezdetekkel voltak éppen. Mindig is újságíró, műsorvezető szerettél volna lenni, vagy más irányba is nézelődtél? Tudtommal ugye élsportoló voltál vívásból.
Igen. Hát szerettem volna mindenféleképpen vívni, de aztán olyan lehetőségek adottak. Hát az ember életében persze, tudod, gyerekkorodban elgondolkodsz azon, hogy akkor most akár lehetnél mozdonyvezető, mert imádtam a vasutat, imádtam a repülőgépeket, sokáig pilóta szerettem volna lenni, de aztán miután elindultam ezen a sportvonalon, azt találtam ki, hogy talán sportújságírás az nagyon, nagyon feküdne nekem, de végül aztán adódott egy lehetőség, hogy Prágába tudtam elmenni egyetemre, nemzetközi újságírást tanulni, ezt most csak így dióhéjban mondom, és az ember úgy képezte magát, és egyre inkább távolabb került tőlem a sportújságírás. Talán azért is, mert édesanyám a televízióban dolgozott, gyerekműsoroknál volt szerkesztő. Magyarországon ugye nagy siker volt a Zsett TV című műsor, és egyéb sikeres gyerekműsorokat szerkesztett, plusz hozzátartozott az Esti Mese is. Úgyhogy nekem ez a tévézés, ez ilyen kötelező műfaj volt, vagy ha nem is kötelező, de anyukám révén nagyon sokat jártam be a televízióba, és megismerkedtem az ottani élettel, az emberekkel, és hát nagyon megtetszett nekem az egész aura, hogy ott ilyen sokan vannak, sokan készítenek egy műsort, gyakorlatilag egy ilyen óriási csapatmunka az egész, jó hangulat volt, és megfogott ez a légkör, hogy később, aztán az egyetemi évek alatt én voltam a távirati irodában gyakornok, ott a belpolitikai és a külpolitikai szerkesztőségen, aztán a rádióban készítettem riportokat, a Krónika főszerkesztőségen, és amikor a bársonyos forradalom kitört Csehszlovákiában, akkor ugye még Csehszlovákiában, akkor én még javában egyetemista voltam Prágában, és adódott egy lehetőség, hogy Alexander Dubcsekkel készítsek egy interjút, én ezt így megszerveztem magamnak a rádióban. Aztán ugyanígy megszerveztem a TV interjút is, kimentünk Márton József operatőrrel Pozsonyba Dubcsekhez, és elkészítettem vele életem, mondhatom, első TV interjúját, ami le is ment a Panoráma című műsorba, és utána gyakorlatilag innentől kezdve egyenes volt a pálya.
Említjük Csehországot, vagy ugye pontosabban akkoriban Csehszlovákiát, oda mentél tanulni. Miért pont Prága? Miért ezt választottad?
Akkoriban ugyanis még nem nagyon voltak úgy külföldi ösztöndíjak, mint most, ugye el vannak halmozva a fiatalok, bárhol tudnak menni. Hát akkor még így a szocialista világba lehetett menni, és ezt a műfajt, az újságírást lehetett Moszkvába és Prágában tanulni. Én inkább Prágát választottam, ugye is tőlem most szoborzottó messze állt mindig, és voltak is rokonaim, vannak is rokonaim Prágában, és a szüleim úgy gondolták, hogy akkor ott én igazán jó helyen leszek.
Elég sok haszna volt annak, hogy Prágában tanultál és jól beszélsz csehül, készíthettél interjút az íróból lett államelnökkel, Václav Havellel és a világhírű íróval Bohumil Hrabállal. Bevallom, számomra ismeretlen nevek, illetve ugye a beszélgetésünk okán természetesen utánuk néztem, az idősebb hallgatóinknak bizonyára nem kell őket bemutatni, de kérlek, a velem egy idősöket világosíts fel egy kicsit. Miért voltak ezek a beszélgetéseid történelmi jellegűek? Ugye volt olyan anyagod is, ami eltűnt annak idején a szerkesztőségből, hogyha jól tudom.
Igen, hát ez egy történelmi korban volt történelmi jelentőségű beszélgetés. Václav Havel ugye a Kárta 77 egyik alapítója volt annak idején Csehszlovákiában, és hát őt üldözték, mint ellenzékét a pártállami rendszerben, és egészen véletlenül az egyetemünk mellett volt egy kávéház, úgy hívják, hogy Szlávia, most is ott van, ahol elég sok időt töltöttek az egyetemisták, és ültem egy asztalnál, a csoporttársaimmal, két egy fiatalabb szemüveges és egy bajuszos férfi egy a mellettünk az asztalnál, egymás a beszélgetés. Nálam volt egy újság, magyar újság, amit olvasgattam, egy színes képes újság, majd az egyik, az idősebb megszólított, hogy megnézhetné azt a lapot, mert hogy vele van abban egy interjú. És mondtam, hogy természetesen átültek, odaadtam neki, mire a CO2-versenyen felugrottak, és pánikszerűen távoztak az asztalról. Majd amikor visszaértem az egyetemre, akkor kérdezték, hogy miről beszélgettél Václav Havellel. Ugye ez volt a megismerkedésünk apropó, és innentől kezdve nagy szerencsémre Havel, ahányszor találkoztunk, vagy interjút kértem tőle, általában eleget tett ezeknek a kéréseknek. A másik pedig Alexander Vondra volt, aki később külügyminiszter is volt Csehországban. Havelnek nagyon jó barátja és régi harcostársa. Nos, hogy miért is fontos, vagy miért tűnt el az interjú? Hát akkor itt olyan korszakot éltünk a magyar televízióban, hogy éppen zajlott az úgynevezett médiaháború. Én Havellel készítettem egy interjút, amit megvágtam, meg volt a nyersanyag, akkor még ugye kazettáról dolgoztunk, és hiába nem volna adásba, eltűnt. Én a mai napig nem tudom, hogy mi lett vele egyébként. Hosszasan keresték, ilyen azóta se fordult elő. Hát,
soha nem gyanakodtál egyébként senkire?
Hát hiába gyanakszik az ember, nem mondhatja ki, tehát persze a gyanú megvolt, de én megmondom őszintén neked így hosszú évek távlatában, én ezt úgy el is felejtettem.
Ugye te rengeteget voltál terepen forgatni István, meg tudósítani is, például, hogy ne a legdrasztikusabbakkal kezdjünk, ott vannak az amerikai választások sorrendben, az ifjabb George Bush, Barack Obama és Donald Trump megválasztását is te közvetítetted élőben. Hogyan kerültél ki egy ilyen nagyszabású eseményre, illetve kérlek, mesélj erről valami kulisszatitkot, mert nekem ez nagyon ismeretlen is új terep. Hogyan néz ki egy ilyen élő közvetítés, mennyit kell erre készülni?
Igen, hát háromszor tudósítottam eddig amerikai elnök választásról. Ez mindig ugye óriási csinnadatta most az újságíró, különösen egy kisebb országból érkezett újságíró, azért nem tér oda akárhova, tehát neked megvan határozva az a tudósítói poszt és az a pontos időpont, amikor neked meg kell jelenned egy helyen, ahonnan ugye az élő tudósítást küldöd a saját televíziónak. Ezek általában ugye a partner televíziókon, nemzetközi televízió láncokon keresztül mennek, és az információid megvannak, egyeztet az itthoniakkal, és amiket te a helyszínen tapasztaltál, szépen az borzasztó fontos egy újságírónak, hogy mindig a saját szavaival mondja el azt, hogy mit tapasztalt a helyszínen, mit élt át, tehát ne csak a hivatalos dolgokat mondja, hanem gyakorlatilag alkosan egy színes képet arról a helyzetről, amelyben éppen van. Ezek a tudósítások egyébként sokszor olyan szempontból néha, nem is azt mondom, hogy viccesek, de borzasztóan oda kell figyelni, mert képzelj el egy olyan állást, hogy New Yorkban az egyik alkalommal ugye az ember egy tetőn van. A hírügynökség épület tetején, ahonnan gyönyörűen látszik az egész város. De a tudósítói posztok így egymás mellett ilyen másfél-két méterekre vannak felosztva, tehát amikor én elkezdek beszélni, lehet, hogy mellettem elkezd beszélni ugyanabban a pillanatban élőben az olasz kolléga, a bal oldalomon a spanyol kolléga, az angol kolléga. Tehát mindenki egyszerre beszél, úgyhogy borzasztóan oda kell figyelned a mondani valóra, és hogy nem tudod egy pillanatra sem kizökkenned.
Hogy egy picit a drasztikusabb oldalára is ránézünk a témának. Ugye a véres gyémántok, azaz a fegyveres konfliktusokat pénzelő gyémánt kereskedelem eddig közel 4 millió ember halálát okozta Angolában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Libériában és Sierra Leone-ban. Ezekben a fegyveres konfliktusokban súlyosan sérülnek az alapvető emberi jogok, hiszen ezekben a háborúkban mindennaposak a gyilkosságok, a nemi erőszak és a kínzás. Sierra Leone-ban 1991 és 2002 között több mint 50 ezer ember halt meg, több mint 2 millióan menekülni kényszerültek, és ezreket kínoztak, csonkítottak vagy erőszakoltak meg. Te hogyan kerültél egy ilyen háborús övezetbe?
Már az RTL-nek forgattam a 21. század című műsornak. Adódott egy lehetőség, hogy Takács András operatőr kollégámmal tudjunk forgatni Sierra Leone-ben. Addig még nem nagyon volt, tehát a polgárháború követően nem nagyon volt kint, sőt nem is volt kint magyar, nem kint magyar forgatócsoport. Úgyhogy ezzel a lehetőséggel mi remekül éltünk, kimentünk, hát ott már a megérkezés sem volt egyszerű, mert a repülőtér és a főváros között egy tengerszoros van, mint egy komppal kellett áthajózni, de hát odáig is borzasztó körülmények között jutottunk el. Nos, erről komphajról tudni kell, hogy ez egy 1936-ban gyártott, most már biztos fejlettebb ott az infrastruktúra. 36-ban gyártott görög komphajó volt, aminek az autó lehajtó részét azt így az út felénél már kinyitották. Mondtam, hogy hát így szoktak elsüllyedni, hogy a hajók jön egy nagyobb hullám, és abban a pillanatban súlyt már csúszik is a víz alá. De hát ezt a kalandot megúsztuk, és szerencsésen megérkeztünk a szálláshelyünkre, ami pont az ENSZ kihelyezett egységei mellett helyezkedett el, úgyhogy az ember ott nagyjából biztonságban érezte magát. De hát láttad, semmi nem volt, semmi nem volt. Afrikáról tudni kell, hogy azon a részen akkor semmi nem volt, ami volt, és megpróbáltál hozzájutni, az elképesztően drága volt. Minden egyes utat forgattunk gyémántbányában, meg kellett szervezni helyekkel, forgattunk, ugye nagyon, sajnos ez a polgárháború arról volt híres, hogy rengeteg ember végtagját levágták a lázadók. Tehát ilyen mangófához oda kötözték őket, és levágták a karjukat, vagy levágták a lábukat. Eljutottunk egy ilyen amputee campbe, amputáltak táborába, falujába, tudtunk forgatni, rettenetes körülmények között éltek emberek. Forgattunk a gyerekkatonákkal, erről sokszor szó esett egyébként különféle műsorokban, sőt játékfilm is szólt erről. Ezek azok a gyerekek voltak, akiket elraboltak a családjuktól, bedrogoztatták őket, és a 10-12 éves fiúk ugyanúgy harcoltak a lázadók oldalán, és vittek véghez különféle kegyetlenségeket, mint a felnőtt katonák. Úgyhogy ott azt hiszem ez az a forgatás, amikor vége lesz, és fölültünk a repülőgépre, akkor ami elképesztő nyugalmat éreztem, hogy na most már indulunk el jelen végre.
Nem féltél soha ezekben a háborús övezetekben? Természetesen gondolom, hogy szakmailag azért ez egy olyan anyag volt, ami meghatározó és a te nevedhez kötődik, de mégis nem volt benned egy hatalmas félelem, hogy ilyen helyre ellátogass? Ugye ott volt például a délszláv háború is, ahol forgattál.
Igen, most csak néhányszor forgattam, tehát én nem tartom magam haditudósítónak. Ilyen helyzetekben azért hogy ne félne az ember, tehát borzasztóan oda figyelsz mindenre, hogy ne hibázz, de nem tudsz nem hibázni, hiszen bármi előfordulhat. Például amikor az délszláv háborúban is autóztunk Eszék felé, és az út két oldalán kukoricás volt, akkor arra gondoltál, hogy innen bármikor bárki megtámadhat téged. Úgyhogy ilyenkor mindig van a félelem, de ugyanakkor meg benned van az adrenalin is, ami egy kicsit fűt meg a munkádra gondolsz. Inkább ilyenkor a félelem akkor jön elő, mint például a délszláv háborúban is, mikor látod a sebesülteket, halottakat, tehát az borzasztó, az soha nem tud elfelejteni.
Hogyha azt mondom neked 2001. szeptember 11, akkor mi jut eszedbe? Azt hiszem, az is egy meghatározó nap volt a karrieredben.
Az egy meghatározó nap volt méghozzá azért is, mert én pont aznap indultam Nászútra, Korzikára mentünk volna, ahol aztán ugye később el is jutottunk, de Olaszország magasságában Filaknál jártunk egészen pontosan, amikor fölhívott a kolléganőm Erős Antónia, hogy hát valami történt New Yorkban, nem tudják még, hogy mi. Még azt annyit látok, hogy egy repülőgép belement az egyik ikertoronyba, akkor még csak az egyikbe, és hát nem tudták elképzelni, hogy ez kisgép volt, véletlen, baleset volt, akkor még így igazából terrortámadásra nem is gondoltak talán. Én azt hittem, megmondom őszintén először, hogy viccel, mert néha megvicceltük egymást, amikor szabadságra ment valamelyik, hogy hú, most kéne visszajönni, mert fontos dolgok történtek, de ilyenkor tényleg, és nem jutottam, mert a Velence magasságába járattam, amikor megálltam egy benzinkútnál, és láttam, hogy mindenki döbbenten ül egy televízió készülék előtt, és nézik az eseményeket. Úgyhogy fogtam magam, visszafordultam, és hát már este megérkeztem, de másnap már a stúdióban ültem, és tudósítottunk az eseményekről.
Egyébként hol szereted jobban, a stúdióban vagy terepen?
Nézd, a stúdióban is borzasztó izgalmas tud lenni. A legizgalmasabb, ugye, amikor adás közben történik valami, és nem a megszokott rend szerint mész, hanem figyeled a nemzetközi hírcsatornákat, kapod az utasításokat, a kollégák letől szaladgálnak, ugye vágják az anyagokat, szerzik az újabb és újabb információkat. Ez is borzasztó izgalmas. A terepen pedig azért izgalmas, mert veled történnek az események, körülötted történnek az események, és egész másképp tudsz beszélni ezekről. Hogy mondtam, hogy nagyon fontos, hogy megéld ezeket a dolgokat. Tehát én a stúdióban is azért szeretek ezekről a dolgokról beszélni, ezekről az eseményekről, mert már voltam terepen, és pontosan tudom, hogy ott hogy mi történik, ilyenekkor milyen feszültség van, akár azt is tudod, hogy milyenek az illatok körülötted, hogy milyen zajok vannak. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen fontos az, hogy terepen legyél, mert csak úgy tudsz igazából stúdióban is beszélgetni ezekről a dolgokról, vagy beszélni ezekről a dolgokról, hogy már megértél ilyeneket.
Mi volt a legnagyobb változás, amikor 1997-ben kifejezetten műsorvezető lettél, hogy így mondjam?
Természetesen akkor egy nagy átalakulás volt, mert akkor indultak be a kereskedelmi televíziók, és én tevékenyen részt vettem egy kollégámmal egy másik kereskedelmi televízió pályázati anyagának az elkészítésében. Úgyhogy miután azt ott készítgettük, és kaptam ajánlatot, eközben ugye az RTL is nyert frekvenciát, és egy volt külpolos kollégám pedig az RTL-eseket tartott a kapcsolatot, és fölhívott engem, hogy szívesen találkoznának velem a külföldi vezetők, és elbeszélgetnénk arról, hogy esetleg mi legyen a továbbiakban. Úgyhogy én ennek nem álltam ellen, és találkoztam is velük, és megbeszéltük, hogy kimegyünk Brüsszelbe egy próbafelvételre az ottani RTL stúdióba. Ez meg is történt. Akkor én kaptam egy ajánlatot, és el is fogadtam gyakorlatilag ott még kint a brüsszeli stúdióban. Megköszöntem a lehetőséget a másik helyen, nem váltunk el haragban, sőt, úgyhogy ennyi volt az indulás. Akkor ez nagyon izgalmasnak tűnt, és izgalmas is lehet, hiszen addig csak egy televízió volt, mindenki azt nézte, mindenki azt figyelte, és senki nem tudta még, hogy milyen lesz Magyarországon a kereskedelmi televíziózás. Hát azóta már jó pár év eltelt, és kialakult.
Ugye híradós műsorvezetőként a hitelesség az kulcsfontosságú. Hogyan éled meg ezt a felelősséget nap mint nap, illetve mit jelent számodra a hitelesség?
Szerintem az ember itt tulajdonképpen önmagát adja. Tehát az, hogy hitelesség, és természetesen vigyáznod kell, oda kell figyelni, inkább azt mondom, oda kell figyelni bizonyos dolgokra a híradón belül. A vélemény nyilvánítás természetesen az szigorúan tilos, mindenféleképpen oda kell figyelned. És én mindig figyeltem erre, és nem is tudatosan, valahogy ilyen vagyok a pártatlanságodra, az, hogy ne próbálj meggyőzni embereket semmiről. Tehát nézd, ez vagy veled születik, szerencsére nálunk az RTL-ben, erre mindig nagyon komolyan odafigyeltek, tehát nálunk van etikai kódex, ami működik, a kollégák is eszerint működnek, úgyhogy szerintem egy hiteles híradósnak, televíziósnak mindenféleképpen az a feladata, hogy pusztán csak tényleg a történéseket közvetítse a nézőknek, és a nézők döntsék el maguk, hogy mit gondolnak erről.
Mi a titka annak, hogy Erős Antóniával lassan 3 évtizede együtt vezetitek az Esti Híradót? Hogy ennyire jól működik ez a páros?
Megmondom őszintén, hogy ahogy mi megismerkedtünk, amikor Antónia jött még annak idején a próbafelvételre, én pedig már híradót vezettem, elkezdtünk beszélgetni, és gyakorlatilag onnantól kezdve egy nagyon-nagyon jó baráti és munkakapcsolat alakult ki közöttünk, amire nincs igazából magyarázat. Tehát, hogy ez vagy működik valakik között a stúdióban, meg a szerkesztőségben, vagy nem. Hál' Istennek köztünk ez nagyon jól működik.
Az RTL-nél egyébként soha nem rezgett nálad a léc, hogyha jól tudom, volt egy periódus, amikor Antónia Bárdos Andrással vezette a híradót, te pedig aztán átkerültél a késő esti híradóba.
Igen, az egy nagyon jó műsoridő volt, az hát nem egyáltalán nem rezgett, tehát ott akkor hárman voltunk műsorvezetők, a késő este akkor az ilyen 21 óra 40 körül volt, tehát az abszolút a fő műsoridőben. De hát ez egy nagyon rövid periódus volt.
Milyen kihívásokkal kell ma szembenéznie egy híradósnak, amelyek mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem léteztek?
Nézd, mindenféleképpen frissnek kell lenned. Fizikálisan, szellemileg figyelned kell a nemzetközi hírcsatornákat, legalábbis én figyelem. Figyelni kell a híradós trendeket, mert sokkal feltörgetettebb a világ, sokkal több felől kapnak az emberek híreket, és nagyon fontos az, hogy igazából tőled tudják meg, tehát miért fontos az, hogy téged nézzenek, amikor ugye az interneten már mindent el lehet olvasni. Talán azért, mert a személyiséged vonza a nézőket, és azok a magyarázatok, amelyek a híradóban elhangzanak, és világossá tesznek néhány dolgot, azok nagyon fontosak. És ugye tegyük hozzá, hogy ha most olvasod egy hosszú-hosszú cikket, és nagyon bonyolult, nem biztos, hogy végére érsz. A híradózásnak az a lényege, hogy tűpontosan kell megfogalmazni dolgokat, és nagyon közérthetően, tehát ott nem tud visszalapozni az ember, bár most már vissza tudja nézni a hírműsort is, nem tud visszalapozni, tehát hallja és értse meg.
A képernyőn mindig határozott és nyugodt vagy, mennyire tükrözi ez a valódi személyiségedet? Milyen ember Szellő István, amikor elhagyja a stúdiót?
Tulajdonképpen én nem játszok a képernyőn, hanem olyan vagyok, mint amilyen. A stúdióban. Nyilván néha az embernek hatalmas önuralmat kell magára erőltetni egyes alkalmakkor, de én mindenképpen szeretem magam körül a családban, a barátok között és a szerkesztőségben is a jó hangulatot. Tehát én nem szeretek görcsben dolgozni túl fontoskodóan, mert el lehet ezeket a dolgokat intézni egészen más képvis, és számomra borzasztó fontos az, hogy jó hangulat legyen körülöttem.
Mivel lehet téged igazán megbántani? Van-e esetleg ilyen?
Biztos van, meg volt is, de így kirívó példát nem tudnék mondani.
Hogyan töltödsz fel egy-egy feszített munkanap után? Van valamilyen hobbid, vagy tevékenységed, ami kikapcsol?
Hát van 4 gyerekem, ugye, tehát ők mindenféleképpen kikapcsolnak. Ugye én korábban rengeteget sportoltam, most már megmondom őszintén, egy picit szanyagoltam, és pont azon gondolkoztam, hogy most újra el kéne kezdenem ilyen heti többszöri edzésre járni. De szeretek utazni például, nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, barátokkal találkozni, úgyhogy bőven megvan a program a szabad időmben.
Van esetleg még olyan szakmai célod, amit még nem valósítottál meg, de szeretnél?
Nézd, ugye azt mondják, hogy különösen Nyugat-Európában, hogy a televíziós újságírásnak a topja az a híradózás. Ugye akár amerikai filmet megnézem, mindig az, hogy bekerül a fiatal lány, vagy a fiatal srác a televízióba, és az a vágy, hogy egyszer csak ő vezesse a híradót. Tehát ilyen szempontból azt mondja az ember, hogy persze ott van a szakma csúcsán, nincs úgy álmom, mint a színészeknek bármilyen szerepálma, de szeretnék még egy jó pár helyen érdekes riportokat forgatni.
Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik televíziós újságíróként szeretnének érvényesülni?
Most ez olyan szempontból nehéz tanácsot adni, mert most már úgy beszélek, mint a nagy öregek, tehát hogy amikor mi ugye elkezdtük annak idején, akkor az más volt, tehát egy kicsit lelassultabb volt a televíziózás, a világ, és azért kevesebb figyelmet fordítanak szerintem egy pár fiatalra, de a fiatalok is sokkal türelmetlenebbek, és én azt vettem észre, hogy kvázi nagyon éhesek, tehát ők már úgy kerül, én nem úgy lettem televíziós műsorvezető, hogy én televíziós műsorvezető szerettem volna lenni, ez így adódott, én ugye újságíró szerettem volna lenni, mondjuk tévé vagy rádióriporter, és aztán adódott ez a feladat. Szerintem türelmesnek kell lenni, és hivatást kell választani. Sokan ugye ebben a rohanó világban rohannak, egy picit a marketingből magunkhoz veszünk, 2 hónapig ott dolgozunk, akkor 2 hónapig egy kicsit elmegyünk egy szerkesztőségbe. Nehéz eldönteni, mert most már ez sokkal több a lehetőség. És én nagyon kevés olyan fiatalt látok, akinek ez elég türelme lenne. Szerintem válaszolnak hivatást, olvassanak nagyon sokat, lássanak világot, és nézzenek sok tévéműsort, sok riportfilmet, mert abból sokat tanulhatnak.
István, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, és megosztottad velünk a gondolataidat, illetve az emlékeidet.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Minden jót, vigyázz magadra.
Minden jót.